Köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva, énekeljük a 345. számú dicséretünket. A 345. számú dicséretünk mind a négy versét. A 345. számú dicséretünk így kezdődik, Im nagy Isten, most előtted, szívem kitárom. Legyen ez az ének a mi közös imádságunk. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk a mai napra rendelt igeszakaszból, Sámuel első könyvéből, a 10. fejezetből, a 17. verstől a 27. versig terjedő igeszakaszból eképpen. Ezután összehívta Sámuel a népet az Úrhoz Micpába, és így szólt Izrael fiaihoz. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én hoztam föl Izraelt Egyiptomból, én mentettelek meg benneteket Egyiptomnak és mindazoknak az országoknak a kezéből, amelyek sanyargattak benneteket. Ti pedig most elvettettétek isteneteket, aki megszabadított benneteket minden bajból és nyomorúságból. Hiszen ezt mondtátok neki, tégy valakit a királyunká, most hát álljatok az Úr színe elé törzsenként és nemzetségenként. És amikor fölvonultatta Sámuel Izrael valamennyi törzsét, a sors Benjamin törzsére esett. Akkor fölvonultatta Benjamin törzsét nemzetségenként, és a sors Matri nemzetségére esett. Majd Kisnek a fiára, Saulra esett a sors. De amikor keresték, nem találták. Ekkor újból megkérdezték az urat, eljött egyáltalán az az ember? És az úr ezt felelte, igen, itt van elrejtőzött a holmik között. Akkor érte futottak és előhozták onnan. És amikor odaállt a nép közé, egy fejjel kimagaslott az egész nép közül. Akkor Sámuel ezt mondta a népnek, látjátok, hogy kit választott az úr, hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között. Ekkor újongásba tört ki az egész nép, és ezt kiabálták, éljen a király! Sámuel pedig kihirdette a népnek a király jogait, majd beírta egy könyvbe, és azt elhelyezte az úr színe előtt. Azután hazaküldte Sámuel az egész népet. Saul is hazament Gibeába, és vele ment az a sereg is, amelynek a szívét arra indította az Isten. De az elvetemült emberek ezt mondták, hogyan tudna ez segíteni rajtunk? És megvetették, ajándékot sem vittek neki. Ő azonban úgy tett, mintha ezt észre sem vette volna. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek ezért, imádkozunk most fönnállva. Istenünk, tudjuk azt, hogy egyedül te vagy az, ahol úgy állhatunk meg, hogy őszinték lehetünk, ahol nem takargathatunk semmit, ahol békességben lehetünk, ahol biztonságban lehetünk. És így szeretnénk most kérni téged, hogy lép mellénk a te vigasztalásoddal, a te bátorításoddal, a te szereteteddel. Te látod, Istenünk, hogy ezek közül mi az, amire szükségünk van, de legyen bármelyik is, csak azt tudjuk elmondani, hogy jó melletted lenni, jó veled lenni. És most ezt szeretnénk, ezért vagyunk itt, hogy egy kicsit hadd csendesedhessen el a lelkünk, egy kicsit hadd nyugodhassunk meg, és hadd figyelhessünk te rád. Istenünk, ez az a hely, ahol együtt lehetünk, ahol nyugodtan megállhatunk. Szeretnénk kérni tőled ezt a nyugalmat. Szeretnénk kérni tőled az őszinteséget. Formálj bennünket úgy, hogy hadd tudjuk meghallani és megérteni azt az üzenetet, amit te elkészítettél a mi számunkra. Adj őszinte szívet, hogy azt, amire ha rámutatsz, hogy másképp kellene tennünk, azt hadd vegyük észre. Adj bátor szívet, hogy hadd láthassuk meg a te bátorításodat. Így kérünk téged, Szentlélek Úristen, hogy te áld meg a mi Isten tiszteletünket, és te légy most mi velünk. Amen. Énekeljük a 445. számú dicséretünket. A 445. számú dicséretünk első versét énekeljük, ami így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen.
Thank you.
Isten igéjét olvasom a már felolvasott szakaszból, a Sámuel első könyvéből, a 10. fejezet 22. verséből, majd pedig a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. és 13. verséből, eképpen. Ekkor újból megkérdezték az urat, eljött egyáltalán az az ember? És az úr ezt felelte, igen, itt van, elrejtőzött a holmik között. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt. Neki kell majd számot adnunk. Amen. Nagyjából másfél évvel ezelőtt történt, amikor alig 3 hónapja, 2 hónapja laktam már a gyülekezeti házban, hogy a hétfői ifisek segítségével rádöbbenhettem, hogy az ember soha nem elég idős a bújócskához. A bújócska a világ egyik legegyszerűbb játéka. Bárkivel, szinte bárhol és bármikor lehetne játszani. Nagyon sokféle formája van, de abban az összes megegyezik, hogy van valaki vagy valakik, akik elbújnak, és az ő céljuk az, hogy ne találják meg őket, és vannak olyanok, akik pedig pont ezeket az elbújt embereket keresik, és meg akarják őket találni. És ez egészen addig, ameddig csak játszuk, ameddig csak egy játék, nagyon jó szórakozás. Viszont a bújócska nem csak játékként van az életünkben jelen, hanem nagyon sokszor, ha nem is így nevezzük, de ott van nagyon komolyan és nagyon nehéz hátterekkel is. Ennek az egyik legklasszikusabb példája az az, amikor egy kislányt csúfolnak az iskolában, és szégyenében nem tud máshova bújni, mint a mosdóba, ahol végre egyedül lehet és sírhat. Ez is egy ilyen egyfajta bújócskázás. De elbújunk olykor bánatunkban, szégyenünkben, reménytelenségünkben, valamikor fizikailag tesszük ezt, csak ne találjanak rám, ne találjanak meg, találjak egy nyugodt helyet, ahol végre egyedül lehetek, ahol nincs ott más. Van, amikor félelmünkbe tesszük. De lehet ez a bújócska lelki is, amikor nem fizikailag bújunk el, nem fizikailag rejtőzünk el, hanem magunkra veszünk egy olyan álarcot, ami tulajdonképpen egy hazugság, vagy egy kis ferdítés, hogy ne találják meg azt, hogy ki vagyok én igazából. És hogy mennyire nem új keletű a bújócska, a Bibliának az első lapjain megjelenik. Miután Ádám és Éva evett a jó és a rossz tudásának a fájáról, és rádöbbentek, hogy ők mesztelenek, először is megpróbáltak elbújni, eltakarni egymás elől saját magukat, ezért tettek maguk elé növényeket, majd pedig kaptak Istentől ruhát, de Isten előtt sem tudtak már megállni úgy igazán, őszintén, ahogyan korábban, és elkezdtek előle is elbújni. Szóval már egészen az emberiség kezdetétől cipeljük magunkkal azt, hogy vannak helyzetek, vannak pillanatok, hol sok, hol kevés, hogy nem tudunk őszintén megállni a másik ember előtt, és ugyanígy nem tudunk őszintén megállni Isten előtt sem. És ezért nagyon sokféle rejtőzködési, elbújási technikát vetünk be saját magunk körül. És ez a két ige szakasz, amit felolvastam, ebbe pont ez az elbújás a közös pont, ez az elrejtőzködés. Nagyon ritka az, amikor a vasárnapra kijelölt 4 ige szakaszból van közös pont két ige szakasz között, most mégis ez így történt, hiszen ez a kettő között a közös, hogy elrejtőznek bennünk, és hogyha a mai üzenetünket röviden össze szeretném foglalni ez alapján, a két ige szakasz alapján, akkor az csupán annyi lenne, hogy Isten elől nem tudunk elrejtőzni. És most mondhatnánk azt, hogy jó, ezt eddig is tudtuk. Nem mondtam semmi újat. Az iskolában, amikor arról szoktunk tanítani, beszélni, hogy Isten minden lát, mindent lát, a gyerekek olyan ügyesen szokták rávágni, hogy hát igen, Isten mindent lát. De ezek között, a gyerekek között mindig szokott lenni legalább egy, aki megdöbbenten és zavartan visszakérdez, hogy mindent? Hát igen, mindent. Azt is, amit legszívesebben eltakarnánk. És azt szeretném, hogyha ezzel a kicsit zavartsággal és szégyennel tudnánk most mi is visszakérdezni azt, hogy sehova? Sehova nem tudunk elrejtőzni Isten elől? Hogy ez a rádöbbenés legyen bennünk. És ebben segít a felolvasott két ige szakasz. Az első példa Saulnak a példája. Egy királyválasztáson vagyunk. Egy királyválasztást ír le Sámuel könyve. Valószínűleg nagyon sokan gyűltek oda össze. Voltak önjelöltek, akik úgy álltak oda, hogy na, ide nekem az oroszlánt. Majd én leszek a király. Majd én megmutatom, hogy kell ezt a népet vezetni. Lehettek ott olyanok is, akik bár ő maguk nem akartak királyok lenni, mégis volt bennük egy elvárás, hogy milyen legyen a mi királyunk. Lehetőség szerint már most álljon ott az első sorban. Legyen okos, legyen bölcs, tudjon vezetni, legyen erős, jól kinéző, olyan, aki tud másokkal tárgyalni, akit nem vetik meg. És ekkor mutat rá Isten, hogy az a király, akit ő kiválasztott, az nem áll az első sorban. Nem jelentkezik, hogy majd én leszek, engem választhatok, hanem elbújt a holmik közé. Na de hogy kerül Saul a holmik közé? Ő nem úgy ment el a királyválasztásra, hogy hát engem úgyse választanak meg. Nem az esélytelenek nyugalmával volt ott. És nem is azzal a lelkülettel, hogy ó, majd lesz egy balek, aki elvállalja. Hanem Sámuel már előtte felkente őt. Sámuel már előtte elmondta neki, hogy Saul, te leszel a király. És ezt Saul egészen eddig titokban tudta tartani, mert hogyha más nem tud róla, csak ő meg Sámuel, akkor hát, ha nem történik meg. De ott volt benne a félelem, hogy mi van, hogyha igazzá válik az, amit Sámuel mond, és elbújik a holmik közé. És elképzelhetjük magunk elé a szituációt, amikor kiderül, hogy az, akit Isten választott királyá, az ott bujkál a holmik között. Annak ellenére, hogy mindenkinél derékebb és magasabb, jó kiállású. Ha belegondolunk azok helyébe, akik oda mentek királyt választani, mi lehetett bennük, hogy ez, majd ő fog nekünk segíteni? Az, aki elbújik a feladat elől a holmik közé? És ez lehetett Saulba, hogy én ezt nem akarom, Uram, küldj mást! Én ezt nem akarom csinálni. Kicsit olyan jónási lelkület, Jónásról is tudjuk, hogy amikor Isten elküldte az egyik irányba, ő elindult homlok egyenest a másik irányba, csak azért, hogy elkerülje ezt a feladatot. Na de mi lehet Saulnak a rejtőzése mögött? Egyrészt az, hogy nem tarthatta magát alkalmasnak. Amikor Sámuel elmondja neki, hogy Saul, téged foglak választani, téged választott Isten, akkor Saul azt mondja, hogy hát, de Sámuel, én a legkisebb törzsből származom, onnan is a legkisebb nemzetségből, vannak előttem mások, akik sokkal alkalmasabbak lennének. És annak ellenére érzi magát Saul alkalmatlannak, hogy Isten rengeteg csodát, több dolgot is megmondott előre, hogy mi fog vele történni. És sokszor azt hiszem, mi is ilyenek vagyunk, hogy annak ellenére, hogy van korábbi tapasztalatunk, annak ellenére, hogy lehetne korábbi bizonyságunk, hogy Isten ott áll mellettünk és segít minket, ugyanúgy kétségbe esünk, hogy hogyan fogom én ezt megcsinálni. Aztán a másik dolog, ami benne lehetett Saulban, az a felelősségnek az elkerülése. Én nem akarom magamnak azt a felelősséget, hogy király legyek. Mindenki hagyjon csak békén a kis nyugodt életembe. Mi van, hogyha rosszul teszem? Mi van, hogyha valamit rosszul mondok? És a felelősségnek a hárítás az bizony jelen van a mi életünkben is. Sokszor olyan nehéz felvállalni a felelősséget. Sokkal könnyebb elkerülni, sokkal könnyebb arra játszani, hogy ne legyünk számon kérhetőek. Számon kérni persze azért nagyon jól tudunk másokat. Pedig az sokszor nem is a mi feladatunk lenne. És a harmadik dolog, ami Saulban benne lehetett, az az, hogy ki kellett mozdulnia a komfortzónájából. Ez majd nagyon divatos kifejezés, hogy menjünk túl a komfortzónánkon, de hát tulajdonképpen ez történik Saullal is. Egészen addig éli a nyugodt kis életét, van egy szolgája, elmegy Szamarat keresni, minden rendben van. De onnantól kezdve, hogy király lesz, nem ő választja meg a barátait, nem ő választja meg azt, hogy kikkel kell együtt dolgozni, mert bizony, ahogy olvashattuk is, vannak olyanok, akik nem szeretnék Sault királynak. És Saulnak ezekkel az emberekkel is együtt kell dolgoznia. Ki kell lépnie a jól megszokott életéből. Na de hogy vonatkozik ez ránk? Valószínűleg egyikünk sem lesz Izrael királya, egyikünk sem lesz egy királyválasztáson, de Isten nekünk is ad feladatokat, ha nem is ilyen nagyot, hanem sokkal hétköznapiabbakat. A mi feladatunk bocsánatot kérni, akkor, amikor nagyon nehéz. Belátni, ha hibáztunk. Vagy szeretni olyanokat, akiket egyébként nagyon nehéz szeretni. Legyen szó akár a hozzánk legközelebb álló emberekről is. Türelmesnek lenni, akkor, amikor sokkal könnyebb lenne türelmetlenül otthagyni mindent. Vagy éppen mások előtt példaként élni, keresztényként, vagy Isten kegyelmét továbbadni. Ezek mind-mind olyanok, amiktől néha megpróbálunk elmenekülni és elrejtőzni, elkerülni őket, mert vagy nem tartjuk magunkat alkalmasnak rá, elég erősnek, vagy nem szeretnénk a felelősséget elvállalni, vagy pedig a komfortzónánkon túl esik. Ez tehát Saulnak a példája, amikor azért menekülünk, mert az a feladat, ami előttünk van, azzal van bajunk. Na de mit mond a másik ige szakasz, a zsidókhoz írt levél? Ott már nem egy feladattól, nem egy külső dologtól kezd el bujkálni vagy rejtőzni az ember, és nem is igazából a bújócskához hasonlít az, amit ott látunk, hanem inkább ahhoz, amikor egy állarcot veszünk magunkra. Amikor ott vagyunk, de kívülről egy teljesen más személyiséget mutatunk, mint amik valójában vagyunk. És hát különösen ebben a korban, mai világunkban elég erősen jelen van az, hogy szebbet és jobbat akarunk mutatni. És a különböző internetes platformok, közösségi oldalak ennek nagyon jó lehetőséget biztosítanak. Azt osztom meg magamról az interneten, azt osztom meg mások előtt, azt teszem a kirakatba, ami jó és szép. Hadd irigykedjenek rám. De ezekben általában nincs ott mögötte a küzdelem, nincsenek ott benne a kudarcok, a rossz részek, csak az, hogy az én életem mennyire kiváló. Ezen a héten van a házasság hete. Hát szerintem senki nincs itt közöttünk, aki az első randiján azzal kezdi, hogy nézd, nekem ezek és ezek a hibáim. Hanem mindenki megpróbálja az első randin, az első találkozásokon a jó oldalát mutatni, a szépet. Vagy éppen, ha egy munkafelvételire, vagy a középiskolásoknak a felvételiére gondolunk, senki nem azzal kezdi, hogy mi az, ami az én gyengeségem. Senki nem kezdi a rossz oldalával, hanem csak a jót próbálja megmondani. És ez Önmagában egyébként nem is rossz. Nem szeretnék senkit, aki most felvételizik, arra bátorítani, hogy úgy menjen be a bizottságba, hogy hát nekem van 10 darab intőm, egy osztályfőnökim, és egyébként bukásra állok 4 tantárgyból. Tehát nem erről van szó, hanem ne akarjunk jobbat és szebbet mutatni, mint amilyenek valójában vagyunk, hanem legyünk őszinték, amit tényleg fel tudunk vállalni, és amilyenek tényleg vagyunk. És sokszor ezt próbáljuk meg Istennel is eljátszani, hogyha egy szép oldalunkat mutatjuk neki, hogyha azt látja rajtunk, hogy mi mennyire jó keresztények vagyunk, akkor majd biztos jó sok áldást fog adni. Na de Isten nem ez alapján osztja az áldást. És ő nem is csak a felszínt látja, nem is csak azt látja, amit mi mutatunk, hanem ő egészen lát a szívünk mélyére. Őt nem tudjuk átverni. Nem tudunk felé egy állarcot mutatni. Azzal csak saját magunkat csapjuk be. De Isten nem lehet. És végül hadd térjek ki arra, hogy miért nem érdemes elbújni Isten elől. Akár állarcot felvenni, akár máshova elbújni, elmenekülni. Nem a félelem miatt, és nem is azért, mert egyszerűen nem tudunk. Hanem azért, mert Isten akar kezdeni velünk valamit. Ha őszintén meg tudunk előtte állni, hogyha nem takargatjuk magunkat, hogyha nem menekülünk, akkor ő szeretne minket formálni és használni. De ehhez szükséges az őszinteség és a nyíltság tőlünk. Az, hogy akarjuk meglátni, hogy mi az, ami hibás bennünk. Akarjuk meglátni, hogy mi az, amit ő szán nekünk. És először is bennünk kezd el dolgozni. Az, ami szégyen, az, ami takargatni való, az, ami állarc rajtunk, azt szeretné elvenni. Azt írja a zsidókhoz írt levél, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál. Ez a kétélű kard, ez nem gyilkolásra volt használatos, hanem ez egyfajta hentes kés, amivel az áldozati húst nagyon pontosan ketté tudták vágni. És Isten ugyan ezzel a pontossággal le tudja választani a mi életünkről azt, ami szenny, azt, ami takargatni való, azt, amit szégyellünk. És ő ezt el tudja venni. Olyan ez, mint egy műtét, amikor vannak rossz sejtek, meg jó sejtek, és a rosszat azt az orvos el akarja távolítani. Ez egyfajta szívműtét, ha nem is fizikálisan, de lelkileg mindenképp. Az egyik kedvenc történetem a házasságtörő asszony meg nem kövezése. Egy jól ismert történet, aminek az a vége, hogy Jézus azt mondja, hogy én sem ítéllek el téged. Megállhatunk őszintén Isten előtt, mert ő nem ítél el minket, ő nem azért van, hogy elítéljen. Nem kell tőle félnünk, de ugyanakkor úgy folytatja, hogy menj el és többet ne vétkezz. És ez a szívműtét része, hogy menj el és többet nem vétkez. És Isten tud úgy formálni minket belülről, hogy ami rossz és szégyen bennünk, az legyen bennünk erő és kitartás ahhoz, hogy azt el tudjuk kerülni. De ehhez szükségünk van arra, hogy őszintén meg tudjuk látni azt, hogy mi az, ami hibás bennünk, és akarjuk azt elkerülni. Amikor ráébredünk, és őszintén meglátjuk azt, hogy mi az, ami rossz bennünk, és megvalljuk, és szabadulni akarunk tőle, akkor Isten ad hozzá erőt. De nekünk meg kell tenni a tőlünk telhetőt, és ami még ahhoz szükséges, azt ki tudja pótolni. És a másik oldala ennek, hogy nem csak bennünk kezd valamit, hanem velünk is kezd valamit. Mások életében tud használni. Alkalmassá tesz akkor, amikor nagyon nehéz. Alkalmassá tesz akkor, amikor nagyon nehéz bocsánatot kérni, amikor nehéz megtenni az első lépést, amikor nehéz oda menni. Alkalmassá tesz akkor, amikor valakinek az életében csak egy hívásra van szüksége, hogy gyere el ifire, vagy gyere Biblia órára. Erőt ad a próbákhoz is. És az Isten előtti őszintességünk, az, hogy meg tudunk állni Isten előtt őszintén, az befolyásolja az emberek előtti őszintességünket is. Hiszen ha őszinték vagyunk Isten előtt, akkor ő formál úgy, hogy ne legyen szükségünk állarcokra és menekülési utakra. Kedves testvérem, mi az, ami elől bujkálsz? Vagy hol bujkálsz? Milyen állarcod van? Mi az, amit takargatsz Isten előtt? Úgy gondolom, hogy erre mindannyian saját magunknak tudunk választ adni. Hogyha őszinték vagyunk, és nem menekülünk el ezelől a kérdés előtt. Bátran álljunk meg hát Isten előtt imádságba, és valljuk meg azt, hogyha valami takargatni valunk van. Mondjuk el neki imádságban, hogyha valami nyomasztja a szívünket, mert minket sem ítél el, hanem azt, ami rossz, azt el tudja venni tőlünk. Azt, ami szégyelni való, azt ő elteszi. Nem ítél el, hanem megbocsát. Amen. Folytassuk további imádságunkat fennállva. Istenünk, alig ha kérhetnénk többet is más tőled, mint azt, hogy találj ránk. Még akkor is, hogyha nagyon távol vagyunk, még akkor is, hogyha nagyon sokszor elbújunk, elrejtőzünk. Te látod, Istenünk, az életünkben azt, hogy mikor kezdünk el menekülni, hogy mikor veszünk fel maszkokat, és mit kezdünk el takarni te tőled. Te látod a szívünk legbelsőbb titkait, azokat a hibákat, rossz szokásukat, amik elválasztanak még tőled. Istenünk, van, amit még magunk elől is elrejtünk, van, amit még saját magunknak sem merünk bevallani. Kérünk, hogy adj bátorságot a mi számunkra ezeket meglátni. Adj bátorságot és szabadíts meg azoktól, amik ott vannak az életünkben, teherként, állarcként, szégyelnivalóként. Adj erőt, hogy tudjunk megszabadulni tőle, és akarjunk is ezektől megválni. Szeretnénk kérni, Istenünk, hogy hadd lehessünk mások életében a te eszközeid. Segíts meglátni a szükséget. Segíts meglátni azt, hogyha valakihez oda mehetünk, akár vigasztalni, akár egy-egy jó szóval bátorítani. Segíts meglátni azt, hogy hol segíthetünk, hol lehetünk támogatásra mások emberek számára. De segíts abban is, hogy amikor őszintén kell valakinek akár kellemetlen, akár rossz dolgot elmondani, akkor is hadd lehessen bátorságunk. És Istenünk, szeretnénk kérni téged mindazokért, akik betegek. Adj nekik gyógyulást és adj erőt azoknak, akik őket ápolják. Urunk, kérünk téged gyülekezetünk közösségéért, hogy te légy az, aki összefog minket, te légy az, aki által szerethetjük egymást, te légy az, aki munkálkodsz a mi szívünkben, és igazán egyé formálsz minket. Istenünk, szeretnénk kérni városunkért és országunkért, hogy te légy a mi őrzünk, te vezess minket, s add látszódhasson meg a te áldásod. Urunk, add, hogy mi keresztényként hagyd tudjunk ott világítani, hagyd tudjunk ott só lenni, ahol te szeretnéd, hogy hadd láthassák mások a mi életünkön a te dicsőségedet, és ezáltal hadd kerülhessenek közelebb te hozzád. És így szeretnénk kérni, Istenünk, földünkért, földünk minden népiért, hogy te légy a mi őrző pásztorunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Amen. Gyülekezet, foglalja a helyét. Szeretettel hirdetem a gyülekezet számára az adakozás lehetőségét, és egyben szeretettel köszönöm meg mindazoknak az adományait, akik támogatják gyülekezetünk életét. Jövő vasárnap, hónap utolsó vasárnapja lesz, így úrvacsorás Isten tiszteletet tartunk. Március 18-a és 20-a között egy ifjúsági hétvégére szeretnénk elmenni, Galja tetőre, a szombati ifis, tehát a 14 és 18 éves korosztállyal. Ők azok, akik már túl vannak a konfirmáción. Szeretettel várjuk az ő jelentkezésüket, a jelentkezési linket a gyülekezetünk honlapján megtalálható. Március 8-áig kell jelentkezni, így aki szeretne jönni, szeretettel kérjük, hogy ezt jelezze felénk. Szeretettel hirdetem, hogy ebben az évben is a Keskeny úton alapítvány fogadja az adónk 1%-át, az adószámot a kijáratnál a persejeken megtaláljuk. Záró énekül énekeljük a 229. számú dicséretünk első és harmadik versét. A 229. számú dicséretünk így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Énekeljük ezt az éneket Isten iránti bizalommal, mint valóban az ő nyájának tagjai.